Vegyük elő a Szentírásunkat és a 97. Zsoltárt. Keressük meg. A 97. Zsoltár 10. versétől a 12. versig fogom Istenigét olvasni. A 97. Zsoltár 10. versétől eképpen olvashatjuk, hallgathatjuk Istenigét. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megőrző híveinek életét, kiment őket a bűnösök kezéből. Fény özön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti igazak az Úrban, magasztaljátok szent nevét. A menny felé fordította a figyelmünket a énekarnak az éneke. Itt hagyjuk majd a földi gondokat, de lehet, hogy kell várni még vagy 20 évet, vagy 30-at, nem tudjuk, és addig meg kell élni a mi hívő életünket. A 97. Zsoltár első olvasatra nem tűnik igazán adventi zsoltárnak. Adventi üzenet talán lehet nehezen jön neki belőle, de nem olvastam fel az elejét. Mert az eleje arról beszél, hogy hogyan, ha eljön az Úr, hogyan mi kíséri az ő megjelenését, eljövetelét. Otthon majd elolvashatjuk, csak néhány szóban hagy szóljak erről, hogy az Úr megérkezésével, megjelenésével mi is történik. A 97. Zsoltárban arról értesülünk, hogy felhő és sűrű köd van körülötte, aztán tűz jár előtte. Villámai bevilágítják a földkerességet. Viaszként olvad meg a hegyek az Úr előtt. Félelmetes egy megjelenést ír le a 97. Zsoltár írója. És valami ilyesmi megjelenést ír le Péter apostol a levelében. Ő így fogalmaz, hogy el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Péter is hogyan közli az Úr eljövetelét? Megrázó, hatalmas Isten fog megjelenni, eljönni erre a világra, a mirunk, ami megváltunk. Ki állhatna meg előtte? Ilyen nagy Isten előtt. És sokszor ezekkel a gondolatokkal párosul az is, hogy mivel ezt mi tudjuk, hogy ő megjelenik. Tudjuk, hogy ő eljön. És tudjuk, hogy az egész világot megítéli, és minket is, ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk. Hát a 97. Zsoltár 10. versétől erről van szó, hogy hogyan kell nekünk élni a mi életünket. Erre van néhány útmutatás, és arra is, hogy mit csinál az Úr az övéivel, amíg még nem jön el, nem jelenik meg. Sokszor szoktuk emlegetni adventi várakozásunkban, hogy mit kell nekünk tenni ahhoz, hogy készen várjuk őt. De talán kevésszer szoktuk azt elmondani, hogy Isten mit tesz, míg ő eljön, mi velünk. Ő mit cselekszik a mi életünkben. És erről olvashatunk itt ebben a Zsoltárban, és elsőnek erről szólnék, hogy Isten mit tesz a te életedben, az én életemben, amíg ő el nem jön, mit cselekszik, mit tevékenykedik az életünkben. A 10. versben azt olvassuk, hogy megőrzi ő híveinek életét. Ez cselekszi a mi életünkben, míg el nem jön, míg meg nem jelenik. Megőrzi híveinek az életét. Történt egy emberrel, aki nem volt hívő, de a barátja keresztény ember volt, hogy átélte, hogy meghalt az ő barátja, a hívő ember, aki annyira szeretetteljes volt az ő irányába. És ez úgy megrendítette az ő életét, hogy fölkereste ennek a lelkipásztorát, a barátja lelkipásztorát, és közölte a lelkipásztorral, hogy ő szeretné Jézus követni. Szeretné azt az Urat követni, akit a barátja is követett. Mert látta életét, látta halálát, és ez megérintette őt. De valamit elmond. Mégis valami visszatartja. Mégis valami miatt, valahogy nem tudja átadni az életét Jézusnak. Megkérdezte a lelkipásztor, hogy hát mi tart vissza? És azt mondta ez az ember, hogy tudja, én egy olyan munkahelyen dolgozok, ahol káromkodnak, ahol istentelen emberek vannak, és én is olyan voltam. Ebből szeretnék én megváltozni. És tudom, hogy a környezetemben nincs keresztény ember. És attól félek, hogy nem tudok megmaradni keresztény embernek ebben a környezetben. Nem fogom követni az Urat, el fogok csüggedni, és vissza fogok süllyedni abban a mozgokba, amelyből azt akarom, hogy kihozzon Isten. Nagy a visszahúzó erő. Nem tudom, hogy hogy fogok kitartani. Akkor azt mondta a lelki pásztor, aki ezt végighallgatta, hogy nézzen csak ide. Az asztalomon itt van egy váza, és benne csodálatos szép virágok vannak, ugye? Mondta, hogy nagyon szépek. Nézze meg, milyen illatosak, vagy szagolja, milyen illatosak. Nézze meg, hogy milyen gyönyörűek. Hát mondta, hogy nagyon tökéletesnek látszik. Azt mondta a lelki pásztor, tudja, hogy honnan való ez a gyönyörű virág? A mocsárból szedték. Úgy került ide az én vázámba, az én íróasztalomra. A mocsárban mi is szebb volt? A mocsárban meg tudta őrizni az Isten ezt a gyönyörű virágot. Magát a munkahelyi mocsarában meg tudja őrizni az Isten. Meg tudja tartani. Megtartó a mi Urunk. Ő azért jött, hogy megmentsen bennünket, de azért is, hogy meg is tartson. Ez az ember pedig átadta az életét Krisztusnak. Mert elhitte, az a drága hite kerekedett úgy benne föl, erősödött meg, hogy akinek az életét odaadja, az nem csak megváltoztatja az ő életét, hanem meg is tartja az örök életre. És meg is tartja abban a helyzetben. Bármilyen környezetben légy, bármilyen mocsárban, bármilyen munkahely helyed legyen, bármilyen családi helyzet álljon elő, elkölcstelen helyzet, téged abban a mocsárban az Isten meg tud tartani. Gyönyörű virágként tud téged használni, hogy illatozzál, hogy Krisztus illatját hordoz ebben a jelen való világban. Ilyen a mi Urunk, megőrz a mi életünket, az ő híveinek az életét, addig még vissza nem jön. Emlékszek arra, hogy életemben, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében azért előjött már ez az aggodalom. Tényleg megmaradunk? Tényleg meg tud tartani az Isten bennünket? Amikor itt az imaházban beszélgetünk, olyan könnyű kimondani, de amikor az élet fergetegeiben benne vagyunk, akkor valamikor talán meginog ez a hitünk. Emlékszem arra, amikor Budapesten voltam, belekerültem egy olyan környezetbe, ahol vallásoskodó emberek voltak körülöttem egy darabig, és bennem fölmerült ez az aggódás, hogy meg tudok-e maradni élő hitű emberként, vagy pedig belesüllyedek a farizeusi vallásoskodó életbe. Mert meg kell mondani, hogy könnyű élő hitű embernek vallásoskodóvá válnia ebben a világban és a gyülekezetben is.
farizeussá válni.
Könnyen megszakadhat az az élő közösség, élő kapcsolat az Istennel, és mindent tudunk, mindent nagyszerűen végzünk, külsőleg, de nincs mégsem élő kapcsolatunk az Istennel. Csak vallásoskodó emberekké váltunk. És ha ilyen környezet veszi körül az embert, akkor könnyen azzá is formálódhatunk mi is, könnyen belesüllyedhetünk. Hát ilyen aggodalmak voltak az én szívemben, amikor elmentem egy gyülekezetbe hétköznap, többen a teológián elmentünk a vasarétre, Cseri Kálmán testvérünk gyülekezetébe, és éppen Kálmán testvérünk prédikált, és arról szolgált, hogy a kis Sámuel, akit odaadtak a szülei Éli pap kezébe, hogy nevelje Isten dolgaira, ott az Isten meg tudta őrizni ezt a Sámuelt. Annál az Éli pap kezében volt ez a Sámuel, aki elcsúszott, akinek a fiai is olyan életet éltek. Vallásoskodó életet éltek. Elcsúszott emberek voltak. És mégis Isten megőrizte ezt a Sámuelt, proféta lett belőle, növekedett, erősödött, és Isten szolgája lett. És úgy szólt ez az igéhirdetés, hogy bármilyen helyzetbe léte is, vallásoskodó emberek között, akkor is meg tud őrizni Isten. Hogy ne süllyedj ebbe bele, sőt, Isten arra is kész abban a helyzetben, hogy növekedjél, hitben erősödjél, és még buzgóbb legyél az Úr iránt. Isten megőriz bennünket, az ő híveinek az életét. Ebben a világban még ő vissza nem jön. Legyen bármilyen kísértés, bármilyen nagy csábítás ebben a világban, hidd el, Isten keze erős, és az ő kezéből senki ki nem ragadhat bennünket. Senkinek nincs olyan erős keze, mint az Istené. Senkinek nincs olyan erős keze, hogy ki tudjon téged ragadni. Amikor te szülő valamit fogol a kezedbe, és összezárod a kezedet, és a gyermeket ki akarja nyitni. Ha te erősen tartod, nem képes a gyermeked, ha te kezedet kinyitni, mert nincs akkor ereje. Istennek a kezét senki nem képes kinyitni, mert nincs olyan erős hatalom, amely ki tudná nyitni. És mi pedig az ő kezében vagyunk. És ő megtart tégedet addig a napig, amíg el nem jön. Olyan jó ebben a hitben élni, hogy ilyen drága megtartása van a mi Urunknak, Istenünknek. És ezzel a hittel élhetjük a mi életünket, hogy akik megtértünk, üdvözölünk, mert megőriz bennünket, megtart bennünket. Aztán nem csak megtart, hanem úgy folytatódik ez a mondat, hogy kimenti őket a bűnösök kezéből. Sokszor a kimentés, ez a szabadítás megtörténik a mi életünkben, és ez egyben megőrzés is. Helyzetekből tud bennünket az Isten kiszabadítani, és azért szabadít ki onnan, hogy meg is őrizzen bennünket, megőrizze a mi életünket, megőrizze a mi hitünket. A Szentírásban olvasunk egy Mordokájról, egy hív emberről, egy zsidó emberről, aki a Perzsa Birodalomban volt, mint a fogoly néphez tartozó ember, és abban a birodalomban Ahasvéros király uralkodott, és annak a királynak volt egy főembere, egy vezető ember, úgy hívták, hogy Hámán. És ez a Hámán azt vette a fejébe, hogy ezt a Mordokájt ő megöletteti. Azért, mert nem borul le előtte, nem tiszteli őt teljesen ez a Mordokáj, és haragra geljedt Hámán emiatt. És elhatározta feleségével, barátjaival együtt, hogy egy bitófát csináltat neki, és másnap reggel bemegy a királyhoz, és el fogja mondani, hogy ezt a Mordokájt akasszuk föl erre a vitófára. Meg kell ölni ezt az embert. Hát ez a kérés volt a szívében, és így készülődött, hogy reggel majd ezt fogja mondani a királynak. Mit cselekedett az Isten? Mordokáj bármit mondott volna. Mint zsidó ember, ő nem maradt volna életben. De Isten cselekedett. Ez a király, Ahasvéros, nem tudott aludni azon az éjszaka. És hívatta az ő szolgáit, és arra kérte őket, hogy olvassanak föl a törvénykönyvből. És elkezdték pont azt a részt olvasni, amikor Mordokáj leleplezte azokat az embereket, akik meg akarták ölni a királyt. Akik merényletet terveztek a király ellen. És Mordokáj ezt jelentette a királynak. És megmenekült a király. És akkor ezt hallotta Ahasvéros, akkor azt kérdezte a szolgáitól, ez az ember milyen jutalmat kapott, hogy megmentette az életemet. És mondták a szolgák, hogy semmilyet nem kapott. Semmi kitüntetés, semmi jutalmat. És a király szívében már ott volt reggel, hogy kitünteti Mordokájt. És amikor jött reggel Hámán azzal a kéréssel, hogy meg kell ölni Mordokájt, a király megelőzte Hámánt, és azt mondta, hogy mit csináljunk azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király. Pont az ellenség mondta meg. És kitüntette. Micsoda kimenekítés. Hogyan használja az Isten az álmatlan éjszakákat. Hogyan avatkozik be az övéi érdekében, hogy szabadulást adjon a halálból, a nehéz helyzetből, a veszedelemből. A mi életünkben is ezt éltük át, hogy Isten beavatkozott a mi életünkben. De jó, hogy ezt tette. Átéltük azt, hogy mi is a halál küszöbére sodródtunk. Hiszen a mi bűneink miatt meg kellene halnunk, örökre el kéne kárhoznunk. És az Isten a szabadulást elkészítette. Elküldte az egyszülött fiát, és ott a Golgotai kereszten meghalt értünk, vérét áldozta, hogy neked üdvösséged legyen. És tudjátok, mit tesz az Isten? Nem csak az örök kárhozatból kimentett bennünket, Mordokáj nem csak megmenekült a haláltól, és élte tovább az életét egyszerű emberként, hanem ez az Isten nem csak megmentette, hanem kitüntette. Az Isten nem csak megmentett téged, és meg akar menteni téged az örök kárhozattól, hanem ki akar tüntetni Krisztusban. Hiszen azt olvasod, hogy aki győz, azt megengedem neki, hogy beleüljön az én királyi székembe. Micsoda kitüntetés. Én, bűnös ember, beleüljek az ő királyi székébe. Isten lehajolt, érted, hogy fölemeljen teljesen ő magához, és megjutalmazzon téged. És ilyen szabadulásokat tapasztalhatom meg talán a saját életünkben is, hogy szorongattatásban vagyunk egyes helyzetekben, és Isten nem csak onnan ragad ki, hogy megőrizzen, hanem tovább gördíti az én életemet, a te életedet, és jó irányba megy, és milyen jó, hogy volt az a szorongattatás, mert még jobb irányba haladtunk, még feljebb kerültünk a lépcsőfokon, a létrán. Hasznunkra válik a nehézség, hasznunkra válik a betegség, mert akik szeretik az Urat, az minden a javukra van. Ezt élhetjük át. És ezt cseleszi az ő híveinek az életében az Isten, míg vissza nem jön. Kimenti őket a bűnösök kezéből, a kísértésekből, nehéz helyzetekből. És átéljük azt, ahogyan folytatja a Zsoltár író, fény özön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Nem csak Mordokáj élte meg azt, hogy megszabadult, hanem átélte ezt Izrael népe is. Hámán azt akarta, hogy ne csak Mordokáj halljon meg, hanem kiírta a perzsa birodalomból minden zsidó embert. Kiírta ezt a rendeletet a király pecsétjével, hogy minden tartományban, minden kis faluban, kis helységben öljék meg a zsidókat. Ádár hónap 13. napján. Öleztessenek meg. És lelepleződött Hámának a gonoszsága. Ő került a bitonfára, amit Mordokájnak készítetett. És kiadatott a király még egy rendeletet, hogy megvédhessék magukat ezek az emberek, a zsidó emberek. És arról értesülünk, hogy ahova eljutott ez a hír, ez történt a zsidók életében. A többi zsidókra is felvíratt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. Örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. És tudhatjuk azt, hogy a Purim ünnepét ezért tartják meg mai napig a zsidók. Örülnek és örvendeznek annak, hogy Isten akkor szabadulást adott az életünkben. Hát ilyen a mi életünkben is. Szabadulást adott, megbocsátott, örök életet adott az Isten, és Purim ünnepét tarthatjuk minden nap, örülhetünk és örvendezhetünk annak, hogy Isten ilyen vigassággal ragyoghatott ránk, Isten öröme jöhetett a mi szívünkben, és fényözön áradhatott ránk, miránk, még igazolt emberekre. Átélheti ezt a hívember nap mint nap, és fontos, hogy ennek tudjunk örülni. És most már a Zsoltár írója arról beszél, hogy nekünk mit kell tenni, még vissza nem jön az Úr. Még ő megjelenik félelmetesen és nagyságosan. 12. versben azt olvasok, örüljetek ti igazak az Úrban, magasztaljátok szent nevét. Ránk vírat az öröm, de fontos, hogy örüljünk, örvendezzünk annak, amit tett Isten a mi életünkben. Ez egy jó várakozás, örvendező szívvel várni az Urat. A Filippi levélben is olvassuk, amit Pál leírt, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. De elmondja annak a titkát is, hogy hogyan lehet örülni az Úrban. Könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Az örvendezés alapja. Megyek az Úr elé hálaadással, kérésemmel, könyörgésemmel, de hálából megyek. Észreveszem az életemben azokat a helyzeteket, amikor Isten belenyúlt az életemben. És nem azt mondom, hogy véletlenül történtek a dolgok, hanem az Isten cselekedett, ott megszabadított, ott megőrzött. És Uram, jövök eléd, hálás szívvel, magasztallak téged, mert ezt tetted az életemben. És amikor az ember ilyen szívvel tudja az Úr elé menni, akkor az öröm is ott lesz a szívében. A Zsoltár írója írja, örüljetek ti igazak az Úrban, de úgy folytatja, magasztaljátok szent nevét. Hát így lehet. Ha magasztalom a nevét, akkor örülni fogok. Az ő öröme lesz én bennem. Tudok örvendezni. Nem tudom, hogy ismerjük-e azt a könyvet, az evangéliumi képek. Van egy ilyen kis könyv. Néha szoktam ezeknek a képeit nézegetni és gondolkozni fölötte. Az örömmel kapcsolatosan van egy nagyon szép illusztráció kép, hogy hogyan lehet meghúzni az öröm harangjait. És hát úgy lehet, hogyha a kötelet megfogom és hitáltal rángathatja meg csak az ember. Van a kötél, van egy ember, rá van írva, hogy hit, és rángatja ezt a kötelet, és megszólal az öröm harangja. Hát így tudod meghúzni te is, hogy hitáltal magasztalod az Urat, észreveszed hitáltal, hogy mit tett a te életedben, és húzod a kötelet, és szól a harang. Szól az örvendezés a szívedben, a magasztalás, a dicsőítés. Ezt akarja mi Úrunk, hogy így is várjuk őt, örvendező szívvel. Aztán a 10. versben azt olvassuk, Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Délelőtt hallottunk erről, hogy undorodjunk a bűntől. Erre is van egy kép, Nagy Sándor telepen ezt ki tudtam vetíteni, volt vetítő, most túl későn érkeztem, esetleg ki lehetett volna vetíteni. De hagyd mondjak el erről a képről is néhány szóban, hogy mit ábrázol. Van egy a képen, a baloldali sarokban egy olyan arc, amely Isten arcára teremtett embert ábrázol. Isten képására teremtett emberre. Gyönyörű szépen meg van ez rajzolva. A képnek a jobb sarkában lent pedig egy eltorzított embert láthatunk. És egyből mellette van egy kéz, amire rá van írva, hogy bűn. És van egy ecset a kezében. És a palettán, amelyen ott van a festék, anyag, arra rá van írva, hogy gyűlölet, szeretetlenség, rá van írva, hogy gőg, irítség. És a sátán ebben mártogatja bele az ecsetét, és ezzel akar téged megérinteni. Hogy eltorzítson téged. Hogy azt a képmást, amelyet Isten teremtett, és azt akarja, hogy mint hívő ember hasonlóvá legyen ő hozzá, ő azt el akarja torzítani. És oda van írva az ember alá, hogy undorító alkotás. Tudjátok, amikor így látom magamat, hogy a sátán hozzám tudott érni. Engedtem, hogy a bűn megérintsen engemet, akkor eltorzolok. Hogy mondjam azt, undorítóvá válok. Nem tudom, szoktad-e látni magadat, amikor gőgös vagy, amikor rádöbbensz az egyéni csendességedben, hogy olyan gőgösen mondtad ki azt a mondatot. Ezt szoktál undorodni magadtól, attól az óemberi természettől, attól a bűntől, ami bejött az életedbe. Ha így érzed, akkor tudod szeretni az Urat. Mert ez hajt oda bennünket az Úrhoz. Amikor, hagyd mondjam azt, megijedünk magunktól, hogy milyenek vagyunk. Milyenek tudunk lenni egyes helyzetekben. És odafutunk az Úrhoz, és akkor át tud formálni. Ő érint meg már téged. Ő formál át már téged. Ő törli a bűnt a mi életünkről. És újra hasonlóvá válunk ő hozzá. Újra az ő illatját hordozzuk ebben a világban. Isten segítsen, hogy így tudjuk őt várni vissza örvendező szívvel. De az, hogy örvendezzünk, lássuk meg a mi életünkben, hogy ő megőriz, ő kiment, kiszabadít helyzetekből, és tudjunk odafutni ő hozzá, magasztalva őt, de meggyűlölve a bűnt, és szeretve az Urat, várva, hogy ő visszajön, visszatér, és magához ragaz. És végül, hagyj biztosan a bennetek testvéreim, és magamat, az én lelkemet is. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őrizéd, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Ezt éljünk meg, ő megőriz az üdvösségre. Megőriz, még ő visszatér. És találkozhatunk vele, és átélhetjük azt a dicsőséget, azt a fölemeltetést, amit nem érdemlünk meg egyáltalán. Amen.